Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Trashről és Lélekről podcast harmadik évad első adása, amiben még továbbra is három gépsonka lelkű vidéki tudósítja a hétköznapok vakolathibáit. Köszöntöm a stúdióban Vajna Ádit, költőt, akinek már a második verses kötete jelenik meg, külön köszöntöm Nagy Dánielt.
Köszönöm.
Marketinges szövegírót, aki szintén ír és jelenleg az első kötete megjelenése előtt áll. Én pedig Falati Tamás vagyok, szakmám szerint közigazgatási top menedzser,
és
új hullámos vállalkozó,
és
zenész.
És?
Hello. Kicsit megpróbálom rendezni sorainkat. Az elmúlt fél évben, háromnegyed évben csendbe borult podcastunk, ennek két oka volt. Egyrészt a jellemünkkel járó lustaság, másrészt Ádi kiment egy nagyjából 3-4 hónapra Prágába egy ösztöndíjjal, így a közénk ékelődött több száz kilométer távolság miatt alább hagyott a podcast készítési inger csapatunkban, de mától újult erővel folytatjuk. Illetve további szolgálati híreink, hogy a mai naptól hivatalosan az F21.hu a Fiatalság Százada kulturális konglomerátum és portál keretein belül jelenik meg adásunk. Ezúton is köszönjük nekik az együttműködést, amely reményeink szerint hatékony és termékeny lesz. Most pedig jöjjön mazsar a rovatunk, amiben Ádám hozta el nekünk a hónap legnagyobb rádöbbenését, fun factjét.
Szóval az alapötletet az Inquisitor című játék adta, amiben van egy hihető kártyának nevezett feladattípus, amin a kártyán fel van tüntetve egy kérdés, és van három lehetőség megadva, hogy vajon melyik válasz lehet igaz az alábbiak közül. És hát ennek analógiájára szeretném megkérdezni tőletek, hogy szerintetek a rózsa szóban Z hangot ejtünk.
Igen.
És ellentétben a nagyjából minket körülvevő összes nyelvben, ahol az egy S hang, ugye rose, róza, stb. És hogy ez miért van?
Miért van Z hangunk?
Hogy mi miért ejtjük tök más, hogy a rózsát, mint a minket körülvevő országokban az emberek?
Na, megjött a bölcsész.
Fú, bazeg, hát...
A lehetőség.
Ja, hogy van,
köszönöm. Ja, van három lehetőség, ja, persze. Az kúra sok időt döltöttem ezzel, hogy kitaláljam ezeket a hülyeségeket. De A lehetőség. A különbség alapja az akadémiailag rögzített helyes írás megjelenése. Mivel az S betűt magyarul ugye S-nek és nem S-nek ejtjük, szemben mondjuk a német, angol, szláv nyelvek, stb. Így a helyes írást kezdetben átvettük, de a kiejtést nem. A magyar köznyelvben, de hát a rózsaszónak a kiejtése máshogy rögzült, és később már ehhez igazodva alakult ki a helyes írásban is, hogy Z-vel írjuk. B. A rózsa olasz jövevényszó, és a magyar nyelv első újlatin jövevényszavai közé tartozik. Mivel hozzánk Velence környékéről érkeztek az olasz hittérítők, az ő dialektusokban rögzült a szó, mert hogy ott így ejtik. És nem esszel. C. Az egészről egy mára elfeledett kiegyezés korabeli reklám tehet. A reklámok itthon is a 19. század végén kezdtek elterjedni, egy pesti virágbolt pedig egy sejpítésre rájátszó rimmel hirdette magát az újságokban. Ha hölgyem kezében rózsa, senvedélyes mind a csókja. A pesti szlengben annyira elterjedt ez a kiejtés, hogy később a köznyelvben is ez rögzült.
Hát összeg. Ezeket te találtad ki hozzá?
Ja, ja.
Úristen. Ez mennyi idő volt?
Hát... Sok.
Hát jó. Nyilvánvalóan a C-t azt kizárnám, tehát az annyira...
Reklámos, az a reklámos.
Tehát az annyira... Igen. Tehát kiegyezés korabeli reklám.
Szerintem cukor.
Nem is volt még akkor reklám, szerintem.
De a 19. század végén ugye, hogy így az írott sajtó megjelent.
Igen.
Tehát vannak ezek az ilyen csomó ilyen régi reklám. De...
Jó, hát most mi nem egy játéktéren játszunk.
Ja, jó, tehát... jó. Nem, csak azért mondom, hogy így, tehát hogy...
Tehát az első az volt, hogy tulajdonképpen itt a SS különbség, tehát egy ilyen nyelvtani történetről van szó. A második az olasz velencei szerzetesség. De most gondolkodok, hogy az olasz ejt valamit, rózsa.
Szerintem nem.
Hát ugye ott arról volt szó, hogy az ő dialektusokban így ejtik is.
Ja, hogy egy ottani dialektus szerint ejtik.
Ja. Igen, a velencei dialektus szerint.
Ahogy megnézni, nem Velencébe van az a dózsa, dózse. Velencei dózsa.
Hát de ott igen. De nem tudom, hogy máshol is hívták-e, ugye?
Hogy azt hogy írják, és hogy ejtik. Azt meg lehet kérdezni, hogy amúgy az olaszok hogy írják és ejtik a rózsát? Ilyet segítséget nem lehet kérni ehhez?
Zével nem.
Rosszá.
Hát nem tudok olaszul, úgyhogy nem tudom, hogy hogy ejtik. A, de tudjuk, hogy az olaszban úgyis kurva sok dialektus van, de nem tudom, hogy amit mondjuk olasz tanítanak magyaroknak, azt nem tudom, hogy ott hogy tanítják, de biztos vagyok benne, hogy esszel. És hát biztosan nem tudom, de szinte 99% hogy esszel ejtik azt, tehát hogy ez ilyen standard olaszban.
Amúgy nekem az első lenne a legjobb tippem, de Dani, te mit szólsz ehhez a dologhoz?
Ja, legyen az első.
Ja, ennyi? Nem is vitatkozva vagy?
Hát, nem, de nyilván a reklámos ügy előtt szerintem már volt ez zsébetű, vagy rózsaszó.
Na most kiejtettem olaszul. Rózsa. Jó, tudom, hogy ez egy dialektusra beszélünk, de azért...
Az első.
Vágóri, jelöljük meg az elsőt? Uh-huh. Akkor megjelöljük az elsőt.
A helyzet valójában az, hogy...
És most egy ilyen poáros Agatha Christie is izéljön, hogy de miközben Mr. Barnaby délután fél ötkor találkozott, ekközben senki nem figyelt, hogy Heckelman ég a hátsó. Egy ez... Na igen.
A reklámok azok valóban a 19. század második végén jelentek meg az írott sajtóban, és lett egy ilyen elterjedt dolog, de nem ez a helyes válasz, ugyanis ezt én találtam ki, ezt a reklámot.
És még húzza fel a
igen,
hatást.
Igen, azt nézem, mi lesz itt most.
Igen, tehát a hármas az nem valóban
a
nem.
A hármas nem.
Jó.
Ugye az A-nál arról volt szó, hogy, hogy az akadémiailag rögzített helyesírás, az, hogy átvettük a helyesírás, de a kiejtés nem. Ez azért nem igaz, mert hogy a helyesírás az mindig a beszélt nyelvet követi, és nem fordítva.
Úristen, ilyen szarvas hibát vétettem, igen. Látszik, hogy hiányoztam ezen az
a
órán.
És a B az igaz. Ugyanis az történt, hogy azok a hittérítők, akik amikor ugye megérkeztek, hogy a Szent István korában, meg amikor bejöttek a hittérítők, és nem tudom, elindult Magyarországon a kereszténység, akkor azok tényleg javarészt ilyen észak-kelet olaszok, de hogy Velence környéki hittérítők voltak, akiknek a dialektusában nagyon sok olyan szót, amit mondjuk a standard, vagy a legtöbb másik olasz dialektusban ezt szerejtenek, ott ezt a zs hangot mondják, és ezért van az, hogy a rózsa, a bazsalikom, a rizs, ezek a szavakat, szavakban mi mind zs-t ejtünk, és nem ezt, mint a legtöbb környező ország, mert hogy ezek mind az olasz, mind olasz jövevény szavak, és mind a hittérítők miatt ejtjük így, mert hogy általuk találkoztunk először ezekkel a szavakkal.
Wow.
Nagyjából három részre osztottuk az adást, de rögtön bele is vágnék az első blogba, ahol tulajdonképpen kíváncsi lennék mindenkinek a meleg szendvicsekhez fűződő viszonyára, hozzáállására, esetleg a meleg szendvicsek közös emlékekre. Úgyhogy kezdjük valahol itt a dolgot.
Én először a meleg szendvicssel szerintem...
Hú, de messzire indítom.
Ilyen nagyjából 10, 7, 8, 8-10 éves koromban találkozhattam. Ekkor történt meg, hogy anyukám hozzáállított egy ilyen préselős meleg szendvics képpel.
Háromszög?
Igen, háromszögös. Igen, igen, igen. És ez forradalmasította a vacsorákat. teljesen úgy érzem. Így visszagondolva, meg szerintem akkor is ez egy ilyen és ez ugye nagyjából összefügg a ketchup.
Ketchup.
Főleg ketchup. Ketchup. Igen,
ketchup.
Igen, hogy szóval a ketchup hát háztartásunkban való megjelenésével. Már hogy a kettő nagyon erősen összefügg, de a ketchupöt azt szerintem nagyon-nagyon sokáig csak a meleg szendvicshez ettük, vagy használtuk.
Nekem is hasonló az emlékem, tehát hogy szintén egy beszerzésre került egy háromszög meleg szendvics sütő, és azt hiszem ráadásul nálunk így kialakult egy hagyomány, hogy szerdánként adtak valamelyik köztévén valami ilyen állatklinikás sorozatot, és hogy amellé ettük mindig öcsémmel a sajtos sonkás háromszög meleg szendvicset egy bögre tejjel. Aztán később megboldogult fiatalságom hajnali étkezéseibe is nagy szerepet játszott a meleg szendvics. Általában ezt töltötte be a második vacsora helyét is, hanem az elsőjét és a másodikét is, illetőleg szűkös gazdasági körülmények miatt a kollégiumi élet meghatározó tápláléka volt a meleg szendvics. Itt csak egy rövid technológiai leírást adnék, hogy az otthonról kiselejtezett, már a rápattintójával eltört meleg szendvics sütővel dolgoztunk, úgy, hogy egy 5 literes öblítőt vagy mosószert, ami még viszonylag tele volt, vagy feltöltöttük vízzel, a üres, helyeztünk a tetejére, hogy a szorító hiány megteremtődjön a kellő felülről jövő nyomás a meleg szendvics megfelelő elkészítéséhez. Ami különösen nehéz volt, amikor nem kaptunk már tószkenyeret, és rendes vastag kenyerrel kellett dolgozni, mert ott az sem volt elég, ott mellette kellett guggolni és összeszorítani.
Mert van benne egy kis ilyen gondoskodás, szóval egyrészt nem hideg szendvics, szóval értitek, szóval ezt meg lehet enni hidegen is szerintem. Tehát, hogy miért melegíted meg, érted? Tehát, hogy a anya miért melegíted meg, és nyilván van egy olyan plusz gesztus az egészben, hogy meleg kaját eszel, nem hideget. És hogy maga az, hogy úgy van egy ilyen kicsit izgalmasabb meleg kaja otthon esténként a ketchuppal, ugye a méretes sajt reszelék mennyisége, hogy ez egy ilyen az anyák aduásza volt szerintem, így tehát nem kell megint ugyanazt tenned, mint eddig.
Nem tudunk feltétlenül este meleget húst tenni, de akkor felpimpeljük ezt az egyébként viszonylag egyszerűen elkészíthető kaját, ezzel kölcsönözve neki meleg, kvázi főétel hatását.
Még a meleg szendvics az egy életérzés szerintem, ahogy itt is az egy-két példát mondtatok a koliból, az otthoni kajálásból, a random hazaesésből, mindig azt érezted, hogy a meleg szendvicset eszel, akkor azért az több, mint egy átlagos dolog, és hogy...
Meg kapcsolódik hozzá egy biztonságérzet, hogy de van otthon meleg szendvicsnek való. Tehát megvan ez a ráismerés.
Az hatalmas biztonság.
Mész haza, és már szorongsz, hogy most akkor giroszt, hogy még menjél, meg kivel, és így rájössz, hogy bazd meg, még van otthon meleg szendvicsnek
amúgy
való.
Amúgy megmentő, amúgy tényleg?
Igen.
Amúgy mondasz, hogy úristen, nincs otthon ez, nincs otthon az, de mi van otthon? Hát meleg szendvics, persze, van otthon kenyér, sonka, meg valami sajtdarab, és aztán így összedolgozod a melegben őket. Jaj, hát meg imádom a meleg szendvics, hihetet, hát ez hogy nem jött ez föl? Hát ugye a szárad keflik és kenyerek felhasználása.
Megmentője.
Pontosan.
A meleg szendvics a mi megmentőnk, a száraz kifliknek pedig van a szendvics a megmentő. Ugyanis most akkor kicsit átmegyünk a tulajdonképpen meleg szendvics készítési iskolák, meleg szendvics rendszertani besorolások, tipizálás. Van ilyen szó, hogy tipizál?
Van.
Igen, tipizálás.
Taxonómia
alkotás, így van.
Mutasd a szendvicset, megmondom ki vagy.
Igen, így van.
Ez majd az adás címe.
A meleg szendvics ablakzsiráf megalkotása. Induljunk el a sütési technológia felől, tehát hogy alapvetően itthon, a mi környezetünkben, tehát három darabbal találkoztam, három és fél négyel. Az első az összenyomós, ezt akkor kezeljük egynek, ebben van, ami négyzetre nyomja össze, tehát ugyanúgy hagyja, és valami piramisra, háromszögre nyomja össze, de van ez a kontakt grill, ami pedig csak ilyen sávos, és igen, akkor tulajdonképpen, amivel a paninit is csinálják, de ezeket mondjuk ez az összenyomós kategória. Ugye ezek a különböző teflon bevonató sütők, ez az egyik. Akkor van a másik, a hagyományos régi sütő, annak mi a neved, amit te megírtad a pontos nevét?
Ja, hát szerintem a klasszikus retro vonal sokat többet elmond, mint az Espinosa ST22 Navy Blue sandwich sütő. Hát igen, ott egyértelműen felülről lefelé terjed a hő, felülről találkozik a sonka és a sajt a meleggel, és szemben ugye ez a nyílt rendszer, ugye, ismerjük a nyílt rendszereket, és az összenyomóshoz képest ugye itt abszolút a szabadság uralkodik, tehát a hőmérséklet kibejárhat, és szerintem mert szerintem mind a hármat elmondtuk, szerintem azért ez előnyös is, hiszen folyamatosan szemben tudod tartani, hogy mi történik ott a szendvicseddel.
Gyakorlatilag egy igazán jó megfigyelő szerepben, nem avatkozol bele a történésekbe, de meg tudod figyelni, ez a tökéletes helyzet egy jó megfigyeléshez.
Pontosan. Szemben ugye az összenyomóssal, hogy ahol ki tudja, mi történik ott a gépezetben.
Igen, az amúgy egy érdekes kérdés, hogy ez, igen. Hogy egyfajta bizalom is kell ahhoz, hogy rábízd a szendvicsedet
arra. Tehát akkor azt mondok, ez egy evolút, tehát ez egy érettség, tehát hogy ha már bízol annyira magadban, tehát ez olyan, tehát ez a mint a nagy egybehúsok sütése szték kacsamel, hogy nem vághatod fel, de bízol magadból, hogy pont annyi sütötted, hogy kész van és tökéletes, tehát valahol ez van a összenyomósnál is, hogy tulajdonképpen a szendvicsen a külsérelmi nyomokat látod csak egy-egy fenyításnál, de az, hogy a belsőben mi történik, igen, nem igen, tudod. Igen, igen. Ezzel szemben a régi klasszikus behelyezős, fűtőszálas felmelegítőstél végigkísérheted, végigizgulhatod a meleg szendvics keletkezését.
Abszolút, ahogy, hát én most nem akarok túl lírai lenni, de hát azért képzeljük el, hogy ezek a sajtok és a sonkák és a BL55-ös Lizből készült kiflik ott összeérnek, az a határ, érted? Mint egy igazi hármas határ, Szerbia, Magyarország és Románia, tehát kell, úgy képzelem el. Az a gazdagság történik meg ott a hűnek a hatására.
Igen, és ugye a harmadik típus, az pedig a sütőben elkészítése, ami ehhez hasonló, csak itt ugye alul felül jön a hő. Én ha már ez a berakós, akkor én már inkább sütőbe rakom, mert akkor ott egy folyamatos körbe hőkezelés van, és az alja is ropogós lesz és biztosan elkészül. Én mostanság ezt szoktam csinálni. Illetve, ha szeretnék belerakni zöldséget, az összenyomósba úgy összepréselődik, kinyomódik, kijön a lé, a nem jó, viszont a sütősbe meg a felülmelegítősbe szépen megpirul rá a zöldség, tehát a sütős és a felülmelegítős alkalmas arra, hogy valami lédús, nedves zöldséget, ízlés szerint gyümölcsöt, bár ilyet még nem láttam, tegyél a meleg szendvicsre.
Igen,
értem. Rejtélyre felhívnám a figyelmeteket, hogy biztos ti is észrevettétek, hogyha mondjuk paradicsom szeretet raktok az összepréselős meleg szendvics sütőbe.
Nem rakok soha. Igen?
Igen, amúgy nem is érdemes, én is leszoktam róla, de hogy a paradicsom szelet mindig kétszer olyan forró, mint az őt körülvevő dolgok.
Igen, ez mindig, mert a nedvesség tartalma miatt szerintem a víz
jobban felforra.
Igen, szeretem. Aha. Igen, de hát Dani az élelmiszeripari mérnök, tehát szakmája szerint.
Igen, valóban nagyon-nagyon egyszerű fizikai, kémiai háttere lehet ennek a problémának.
Amelyet te nem tudsz most leírni, pontosan,
de... Tudsz, csak most nincs rá időnk, hogy megózni. Rémik valami a víz, mert hő megtartó képessége nagyon jó, hiszen ez is már a radiátorban is, ugye. Ezzel szemben gondolom ezek a magyar kenyerek hő átadási együtthatója más.
Ja. És hát van egy 3,5-4 típus, amit én kitagadnék ebből a világból, de az Ádám dobta fel az előbb, és én, nekem még ez eszembe se jutott soha, a mikró, hogy mikróba készítsünk.
Hát az nagyon cink. Nekem, én erről nem szeretnék beszélni. Lehet, hogy kimegyek, addig megbeszéltek addig?
Elhatárolódunk. Igen. Jó, nekem, én nem, tehát hogy van az is, de azt az iskolát nem fogjuk tárgyalni, mert ezt mélyen elítéljük és elutasítjuk, és cancel culture keretein belül töröljük a mikrós meleg szendvicset.
Akkor én most így bevallom, hogy én régebben ezt csináltam, nem vagyok rá büszke, és remélem meg tudtok bocsájtani nekem.
Hát nem, most ezt, hogy így bevallottad, nem tudom milyen, hogy el fogod-e tudni viselni az ellenőtt folyó sajtóhadjáratot a következő 3-4 hétben, amit ezért kapni fogsz, de én megbocsájtok, de a közvéleményt nem tudom.
Azt gondolom, a litera.hu-n olyan szintű karaktergyilkolások történni. Hát, hogy nem lennék most a helyedben.
Jönnek vele címek. Elbotlott a költő.
Mikrózta a szendvicsét.
Vajna Ádám a szakadék
Vajna
szélén.
Ádám a csúdala.
De őszintén megmondom neked, azt gondolom, hogy Tamással nyitunk neked egy menekülési útvonalat, és ha megígéred, hogy velünk elkészítesz egy felülről hőkezelt meleg szendvicset, akkor azt hiszem, megbocsájtunk.
Még menjünk végig gyorsan a feltételek és különböző szószok és sajt ráhelyezés, tehát gyakorlatilag az összeállítás szerint, azt hiszem ez a másik ilyen nagy kategória. Ugye az első dolog, hogy teszünk-e bármilyen vajat, vajkrémet a történetre, de itt jön a csavar, amit egyszer apukám hívta fel a figyelmet, hogy ne legyek már olyan hülye, minek kenem szét a vajat a szendvicsen, úgyis szétolvad. És ebben mennyire igaza volt, és én addig sötétségbe éltem, egy ilyen kispolgári szorongással próbáltam a enyhén dermet vajat szétkenni a kenyéren ezzel széttrancsírozva, de hát hiszen minek, hiszen úgyis szétolvad benne. Ebbe igaza volt. Tehát ez részemről ennyit a vajról, meg a bármi rákenésről.
De a mennyiségről, vagy a szétterítésről?
A szétterítés, tehát hogy felesleges itt teljesen szétteríteni egy-két helyre le, és az úgyis szétfolyik szépen.
Én itt egy lépésre tovább mennék, hogy de valószínűleg itt megint az fog kiderülni, hogy meg kell kövessem majd magam is, de hogy én nem rakok rá soha vajat, margarint vagy ilyesmit, mert én úgy vagyok vele, hogy a sajtban van elég zsír ahhoz, hogy ne legyen száraz.
Ez létező, tehát igen, én élvezeti halmozás miatt rakok bele még vajat. De igen, abszolút. Hát vagyis a sajttól függ, mert ez a nulla kategóriás trapista szerintem az nem annyira zsíros.
De ilyen jó ilyen olvadós cseddel.
Hát a sonkától is függ, meg a kolbásztól, hogy a kolbászsír kiolvad, és az megy át nagyon szépen ez a kifli járhatain, és hát festi meg gyönyörű narancssárgára a kiflit. Ettől főtlenül szerintem a bizalom embere vagy, hiszen tényleg megbízol ezekben a sajtokban, hogy majd összeteszik ezt, vagy hát megdolgozzák úgy a szemüset, hogy az működőképes legyen. Ezen felül még azért az fontos, hogy a vajon felül, vagy milyen opciók vannak például, akár pesto, vagy vajkrém.
Pestoval szoktam.
Igen. Illetve, hogy ha már zsírodék, akkor az is egy opció, hogy a végén, amikor kész van, meglocsolod kis olívaolajjal.
És szerinted, Tamás, van-e összefüggés, vagy pontosabban szerintetek összefüggése akkor az, hogy amikor valaki egy szomorúban elszerűncset felturbóz ilyen módszerekkel, és akkor az, hogy valaki vesz egy Suzuki Swiftet, és azt úgy feltuningolja, hogy talán a Need for Speed 2-be befért volna az első pályára.
Ja, tehát, hogy ez egy ilyen ízléstelen pimpelés lenne?
Hát, ne, érdekes.
Ezt nem, mert a meleg szendvics alkotása, tehát ott én ezt nem tartom annak, de mikor azt csinálják emberek, hogy a hűtőbe talált maradékokból csinálnak tésztát, és akkor itt egy össze van kurva minden egy tészta ételve, attól ki vagyok. A meleg szendvicsnél ezt ízléses határon belül nem érzem annak, de hát most biztos tudnátok olyat mondani, amitől azt mondanám, hogy na azt, aki beleteszi a meleg szendvicsbe, akkor az a szemem elének kerülje a soha többé.
A Párizs is meleg szendvicset megkenni, de avokádóval.
Igen, végül is ez.
Azt meg.
Még az is azért fontos kérdés szerintem, hogy ti randevúra csajotoknak egy meleg szendvicsel kedveskednétek, mint szeretetek jele.
Én ezt csináltam, a barátnőmekkel ismerkedtem, és itt volt Pesten, nálam volt, akkor hajnalban hazaértünk, és csináltam meleg szendvicset. Ez abszolút, az mindenkit levesz a lábáról egy meleg szendvics.
Ezt akartam kérdezni, hogy gyakorlatilag azt tanácsuk a hallgató, férfi hallgatóknak, hogy...
De a nőieknek is, tehát ők is. Tehát ha hozzájuk mennek, akkor ők is, tehát nyugodtan.
Tehát akkor általánosan azt kimondhatjuk, vagy tanácsolhatjuk az embereknek, hogy meleg szendvicssel lábról le lehet venni embereket.
Így van.
Illetve hát ugye a gondoskodás, hogyha már szóba került a szülőfelől érkező gondoskodás meleg szendvics által, azért általában ami a szülő-gyerek viszonyban működik, az sokszor működik párkapcsolaton belül is.
De ezt akartam mondani, ez kurva jó, bocsánat, de szerintem ez nagyon izgalmas, hogy körben az egész, mert tényleg valószínűleg az asszociáció, amikor mondjuk a barátnőnek vagy a barátodnak csinálod, hogy az a típusú gondoskodás jön vissza, amit mondjuk a gyerekként megtapasztaltál a suli után.
Olyan szüleid melegséggel készítették neked a meleg szendvicset és odaadással, te ugyanúgy. Hát ez meg már Freud, de hát ez messze van a tévedet.
De hát látjuk, Threshold is lélekről, hogy meleg szendvicsről el lehet jutni azért messzebb is, mint a zanuszi.
Mint a konyha. Van-e meleg szendvics sajt nélkül például?
Ja, hát nem. Tehát az egy ilyen, hogy mondják azt, mi az ellentétet latinos kifejezéssel?
Ja, hogy a sajt nélküli meleg szendvics az egy oximoron?
Igen, vagy, igen.
Ja, igen. Paradoxon. Ja.
Hát de mi a reszelés, meg nem reszelés, hát azért ez sem
minden... Antagonisztikus ellentét.
Ja, hogy...
Igen, erre gondoltam.
Igen. Az jó kérdés, igen, reszelés, vagy nem?
Persze, hát
a reszelés is ugyanaz a kategória, mint a vajszétkenés, hogy mi a fasznak reszeled szét, hogyha amúgy is szétolvad.
Egyébként erre van egy, utána olvastam. És én megmondom, hogy miért érdemes reszelni. Nagyon ritkán reszelek egyébként.
Figyeljetek most, ki fog derülni.
Sajtot legalábbis.
Valami.
Most az van, hogy ha reszeled a sajtot, akkor nagyobb lesz az a felület, ahol a nyelved találkozik a sajttal, mint hogyha csak vágsz egy szeletet, és ezért jobban érzed az ízét.
Jézusom, ennek tudományos magyarázata van.
Hát egy Reddit kommentben találtam, de teljesen
elhiszem. Hát akkor az tudományos.
Hiszen logikus, tehát ugye gondold bele, hogy hozzáér a nyelved a reszelt sajttal megszórt szendvicshez, meg a nem reszelt sajtos, hanem vágott szeretes szendvicshez.
Igen.
Ez elképesztő. És akkor mi a helyzet a húsfeltétel? Tehát ott tulajdonképpen én három dolgot szoktam tudni elképzelni, tehát sonka, szalámi, tehát sonkaper felvágott valami, szalámék vagy kolbász, tehát hogy csak, uh-huh. csak ezekkel dolgozom, semmi mással.
Kicsit vissza fog menni, de hogy maga az összenyomós esetében, ott olyan, hogy a ketten összefeküdnének, ugye? Tehát ott van egy egyesülés.
Van egy hímivarú és egy nőstény van jó.
És kettő frigyéből alakul ki az a csoda, amit ugye ma összenyomós
menetben. Egy ing és yang.
Az ókori görög ugye történetre visszatérve, hogy ott is az történik, mint ami ugye az ókori görög ilyen szerelem meg párválasztás történetben, nem fog eszembe jutni a név, amit ide be kéne szúrni, hogy nagyon profinak hangozzak, hogy ugye az van, hogy ugye Isten ketté, hogy a férfi meg a nő az egybe volt, és hogy Zeus ketté választotta, vagy nem tudom ki.
Teremtés történet?
Nem teremtés történet, hanem ez az ókori görög ilyen...
Mondavilág,
igen. És hogy ugye, hogy ezért a férfiak és a nők azzal töltik életüket a földön, hogy keresik a másik felüket. És ugye a meleg szendvicsnél is az van, hogy elvágod a kenyeret, és mondjuk, ha több meleg szendvicset csinálsz, és mondjuk összekevered a kenyereket, hogy melyik volt melyik mellett, uh-huh. akkor például kifolyik a sajt, meg nem stimmel össze a dolog, uh-huh. odaég a sonka, mert kilóg a kenyérből, és hogy ott is tök fontos, hogy az a két szelet kerüljön össze, amelyik egymás mellett volt, amikor egyben állt a kenyér akkor is.
Szerintem ez gyönyörű.
Ez gyönyörű.
Ez a szerelem metaforája, hogy szépen összeillik, aminek össze kell illenie, és a kettőjük melegéből hát felmelegszik ugye, ami a hát kettőjük között van.
Igen.
Ebben a sajt és a borjú.
Nem véletlen, hogy az adás február 14-én kerül ám ki. Nem véletlen.
Nem.
Dupla fenekű a dolog.
Ez szellemes.
Nem, mondjuk még 10 percet magunk se tudtuk, hogy erről fogunk beszélni, de...
De hát ja. Igen, szemben a magányos, felülnyitott szendvicsről, aki ugye csak várja, hogy hát ha valaki majd oda bújik mellé, de hát senki nem bújik oda. Még egy dolgot nem említettünk ezzel kapcsolatban, feltétekről, hogy a meleg szendvics krémeket, amik ugye a legszörnyűbb dolog, ami történt egy kenyérrel, hogy meleg szendvics krémet kennek rá. Azt gondolom, mindenhárman nem tosítjuk ezt az iskolát.
Igen.
Kivéve abban az esetben, hogy láttam a recepteket, hogy te magad készítesz valami külön krémkészítményt.
Úgy oké.
Tisztázok, hogy amikről eddig és a továbbiakban beszélünk, tehát az a hagyományos, itt Magyarországon ismert alapanyagokból készített meleg szendvics, ugyanis én rájöttem, hogy én már elég sok más nemzetnek a meleg, mert hogy máshol van ilyen, hogy ilyen nemzeti szendvics, vagy hát ami a nemzeti konyhának egy ismert darabja, ilyen például Franciaországban a croque monsieur, vagy croque madame szendvicsek, amik bechamellel vannak leöntve, uh-huh. vagy ennek a portugál változata, a francezinha, ami pedig egy paradicsomos sörös mártással van leöntve, vagy amit ettük közösen Dani Szicíliába, ja. a tehén lépből és tüdőből készült belsőségből készült meúza szendvics, vagy az olasz pannini, ezek mind-mind hagyományosan egy-egy nemzeti kultúrához kapcsolódó, gasztronómiához kapcsolódó szendvicsek. És most át is lépve, hogy egyrészt nekünk nincs egy ilyen nemzeti szendvics karakterisztikánk.
De ez kurva szomorú, úristen, belegondolsz, ez mindent elmond róluk, hogy mennyire nem vagyunk képesek még ebből sem kihozni valami rendeset. Érted, az emberek, olaszok kihozzák a tésztából, meg minden pizzát, meg ezek a tök jó dolgokat, mi meg képtelenek vagyunk, akkor nincs karakterünk.
Igen, úgy tűnik, hogy bár sok helyen helytáll a magyar, ha nemzeti karakterisztikáról van szó, de a
meleg szendvics az...
szendvicsek tekintetében messze alul maradunk az európai átlagtól.
De szerintem itt a lehetőség abban rejlene, hogy ez a piramis meleg szendvics,
Te a háromszöget
ezt a háromszöges gépes dolgot, szerintem ezt nagyon... De hogy de szerintem ez háromszög? Nincs mindenhol. A háromszög.
De miért volt háromszög? Érted?
Nem tudom, hogy ez mennyire amerikai hatás, ugye ott onnan jött ez, hogy a toast kenyeret úgy vágjuk félbe, hogy a keresztbe, ugye, és akkor háromszögeket kapunk.
De ez lehet csak pusztán annyi, mint a Becherem Brigantikban a három vagy három, hogy mutatjuk, ja, tehát az angol száz és az európai eltérés.
De hogy, és hogy kicsit lehet, hogy túl korán hozom be ezt a témát, de hogy miért nincsenek Magyarországon olyan meleg szendvicsezők, ahol piramis alakú ilyen préselt meleg szendvicset lehet enni, mert szerintem, hogyha ez el tudna terjedni, ez lehetne egy hungarikum.
Ezzel szemben elöntötték a piacot a különböző pulled pork, tépet és egyéb nem tudom, hogy angolul szendvics készítmények, de magyar meleg szendvics a street food kultúrában, vagy ugye itt Budapesten se rémlik, hogy lenne ilyen. Egy-egy ilyen elszigetelt tudjátok, olyan melegszendvicsezők az ország különböző pontjain, amiről még néha cikkeznek is, hogy na ott már 20 éve is milyen jó melegszendvics volt, de hogy így nincs egy ilyen felfutó melegszendvics kultúra.
Szerintem egyébként itt kicsit lenyúlt a sót a bégel, ami nem meleg jellemzően, de hogy kicsit az lett az ilyen belpesti ilyen kaja, amit így eszel is, az menő.
Igen, itt nagyon fontos megvizsgálni a kategóriát, hogy mibe utazik a meleg szendvics. Ugye maga a bagel is egy ilyen hétköznapokban gyorsan elfogyasztható, valamilyen szinten tartós, viszonylag jól kombinálható, tehát amiket az előzőek beszéltük, azokat lehet ott játszani vele. És hogy ennek ellenére nem sikerült, nem tudta befutni azt az utat, amire ugye predesztinálva van egyébként, egy hatalmas zicser, még mindig ez a meleg szendvicsező dolog.
Meg a bégelben, bocs, ilyen izék vannak, tudod, ilyen rukkola, ilyen ja, sajt,
hát
és hogy tehát egy ilyen kolbászos sajtos őrületet nem tudsz enni sehol.
Igen.
Hát nem, de az az igazság szerintem, hogy annyi kajára nyílt, hogy én nem hiszem, hogy nem próbálkoztak vele, tehát én azt sejtem, hogy egyébként valami keresleti hiány alapja van annak, hogy ez kimaradt ez a dolog.
Én ezt akartam mondani, hogy mondjuk, ha belegondolunk abba, hogy tehát mi az, amikor mi szeretnénk mellett szendvicset enni, akkor azokra mindig van egy jobb opció a piacon, és maga ez a meleg szendvics pedig jó sörkorcsolja szerintem, ugye sokszor beleszorul ebbe a pozícióba, hogy egy ilyen kis szendvicskét ehetsz a Green Zingibe, mondjuk.
Ezt akartam is ajánlani, hogy ha ilyen retro meleg szendvicsre van szó, akkor a Green Zingi, vagy van ott az Asturiánál, ami török meleg szendvicsek, a Leonardo San Da Vinci nevű hely, ahol török köfte meg meleg szendvicset lehet enni.
De tudod, retro meleg szendvics, hogy kimondjuk, szintén ugyanez van, hogy valami nagyon múltbeli dolgot akarunk újraélni, miközben amúgy, ahogy beszéltük, rengeteg innovációs lehetőség van a meleg szendvicsben, tehát feltétekkel, megkenve, tök jó fantázia neveket lehetne adni.
Saját krémmel,
tehát hogy tényleg viccet félretéve, hiszen most itt nem viccelünk, de
nem viccelni
tökre több van ebben a meleg szendvicsben.
Hát igen, ahogy van egy retro lángos, és hogy a lángosnak is van egy ilyen nosztalgia kultúrája, és abból él a lángos, és tulajdonképpen ma már divat lett, hogy a piacos lángoshozás, meg ahol lemegyünk a Balcsira lángoshozni, ez a brand ugyanúgy felépíthető lenne a meleg szendvicsnek.
Pontosan, tehát meg kell találni azt a fogyasztási pontot, ahol ez szembe jöhet. És hogy ezért fura az, hogy rengeteg helyen megszűnik a meleg szendvics, hogy nem találsz.
Még úgy, hogy megérje is pofátlanul olcsón lehetne adni a versenyopciók mellett. Yeah, tehát, hogy messze olcsóban lehetne adni, mint egy giroszt, vagy messze olcsóban lehetne adni, mint egy ilyen bagelt.
Szerintem egy kicsit abban a csapdában van a meleg szendvics, mint amely csapda miatt felmerül mindig bennünk a kérdés, hogy de miért nem lehet egy jó pörköltet, vagy egy jó rakott káposztát, vagy ilyesmiket enni a városban. Azért, mert hogy ez klasszikusan ilyen otthoni, ilyen comfort food, amit vagy másnaposan csinálsz, mert ez van a hűtődben, vagy anyukád csinál neked, amikor otthon vagy hétvégén, vagy... És hogy szerintem olyan asszociációink vannak a meleg szendvicshez, ami nem... De jó. Ezt már érintettétek, hogy ami nem vezet oda, hogy én most beülök meleg szendvicsezni valahol.
Hát meg nagyon szem, ahogy a meleg szendvicsért beszéltük, hogy ott a biztonság, hogy mindenkinek a meleg szendvicsre az első találkozása leginkább, hogy a valamelyik szülő készíti neki, vagy az otthon melegébe, vagy a tesóval, vagy barátnővel, hogy mindenkinek van egy kialakult meleg szendvics kultúrája, amiben szerintem hogy bele is van gyökerezve, és nem biztos, hogy lenne rugalmasság arra, hogy hát most próbálja ki egy meleg szendvicsezőt. Hát a legjobb meleg szendvicset én tudom csinálni otthon, hiszen az a meleg szendvics, az, amit itt árulnak három sarokkal feljebb, hát az nem lehet meleg szendvics, mert azt nem én csinálom, és nem úgy készül, hogy én tudom. Már lehet annyira mindenkinek van egy receptúra, vagy egy ilyen szokás, ami az érzelmileg ragaszkodik, hogy ebből nehezen lépne ki, és próbálnak ki mondjuk egy meleg szendvicsezőt.
Hát ezért válaszolom külön dolgot, mert meleg szendvicsező ugye az tényleg nagy vállalás. Tehát, hogy azért oda bemenni, akkor most meleg szendvicset fogok enni, az úgy az sok. De az, hogy szórakozó helyeken legyen meleg szendvics, az tényleg a nulla effort kb., ahogy mondtátok, tök olcsó ahhoz képest, amit most egy gyrosz meg nem tudom mennyiért, miért kérnek el. És pont az otthonosság érzést adja meg az adott helyen, hogy igen, itt számítok arra, hogy itt van egy közelség. Azokat a helyeket nagyon szerettem, hol van meleg szerint, csak mindig azt éreztem, hogy otthon vagyok, közelebb vagyok, itt elfogadnak, itt rendben vagyok. És nyilván ezek a helyek, ez a lényege, hogy az emberek oda szokjanak, és mint egy bisztró működjenek.
De lehet, hogy egy ilyen árazási probléma is van, biztos válnak valami közgazdaságtani nevet, tehát hogy van egy hely, ami árul mondjuk hamburgert, tépet, szendvicset, meg valamit, amiknek az ára ugye Budapesten 2000 és 3500 forint között mozog valahol. Na most, ha elkezdek meleg szendvicset árulni, azt nem adhatom ennyiért semmiféleképpen, mert az pofátlanul drága lenne, érted, de még az 1500 is. De hát nem adhatok valamit 800-ért vagy 900-ért, mert akkor senki nem vinné a 3000-es hamburgert, hanem hogyha csak tényleg, főleg azok a bárok, ahol kocsma, és áruljunk a pia mellé, tehát ahol éhesők, akkor ó, bedobok egy szendvicset, nem fogom a 3000-es hamburgert megvenni.
De a Green Zigben 850 szerintem, és pont ezek a helyek azok, ahonnan eltűnik a megszendvics, és ezért fura nekem. Mert ugye a Green Zigi pont az a lényeg, hogy első számú, vagy első sorban kocsma, vagy szórakozó hely, és annak a farmizén úszik fele a meleg szendvics. És hogy ezért fura nekem, hogy azért ez nem olyan nehéz tartani egy sütőt, egy vajat, amúgy egy kenyeret, egy felvágottat, meg sajtot.
Főleg, hogy le tudod előre gyártani, és csak így megmelegíteni berakod, ahogy amúgy ott is csinálják.
Ahogy igen, meg ugye, hát most már csak nincs sok időnk, de a Boráros téri meleg szendvicsező, ugye ez egy azért
hát igen,
az jó példa az, hogy hogyan tudja egy meleg szendvicsező megfogni az emberek szívét, vagy hogyan tudja kultikussá válni a street food forradalom közepette egy, értetek, egy szomorú meleg szendvicsező, akiről egyébként szerintem aki az elmúlt 15 évben Budapesten egyetemre járt, tud.
Igen, meg szerintem, hogy vidéken ilyen piacok büfé sorában még szerintem jó sok helyen van. Igazából szerintem itt, meg én is fiatalon otthon mezőben, én csak Békéscsabán sok meleg szendvicset, meg ilyen éjszakai helyen ettem meleg szendvicset. Valahol itt Pestről kopott ez ki szerintem, vagy nem jelent meg leginkább. No hát... Nem, tehát...
Legyen valami pozitív végkicsengése.
Igen, ennek. Az, hogy több meleg szendvicset mindenhova.
Több meleg szendvicset, süssetek, terjesszétek az igét.
Szálljanak fel azoknak a meleg szendvics sütőknek a füstjei hadlása. Gyújtsanak fényt az éjszakában. A világító piros és zöld LED lámpák. Előre a meleg szendvicsért.
A fűtőszálak izzanak fel, és mutassátok meg, hogy az meleg szendvics az cool.
Szendvicsre magyar.